Turmezei Erzsébet, a könyvek könyvének csodálata. Legyőzhetetlen, égi dimenziók, örök arányok, Isten diktálta, ember írta könyve. Küzdünk ellenet, porszemek, parányok, taposunk vérbe, sárba, könyvbe, és nem bírunk veled. Te élsz korok felett és föld felett. Tavaszból őszbe fordul a világ, lombjuk hullatják óriási fák. Az emberiség évezredes tölgye lassan libegve ejteget a földre életeket és népeket. Te élsz népek felett és lét felett. Kezembe veszlek, és álmélkodva csuda áhítat száll a szívemre. Így olvasta Fakó írásaidat Ágoston egyszer, így a reformátor, s hol egy ezüst szem századok porából. Eleven új vagy, s diadalmas frissen szólsz a szívemhez, mintha én nekem iratott volna mai nap az Isten. Úgy változunk mi emberek, az apák mások, és a fiak is mások. Ma nagyok vagyunk, holnap porszemek, ma törpe senkik, holnap óriások. Azt hisszük, még a kelő napba nézünk, de orvul észrevétlen este lett, te élsz múlás és változás felett. Hol, aki téged legyőzött, tér, idő, ember, akárki, hát azok ezreit lehet-e megszámlálni, belátni, akiken te vettél diadalmat? Legyőzött lelkemen győztesen te zendíted ezt a dalt, a te győzelmed a békém, a te diadalod az életem. Kezembe veszlek hívő áhítattal, s hatalmat hirdetem. Te élsz korok felett és föld felett, te élsz népek felett és lét felett. Mindenre, amit kérdezve kerestem, te legyőzhetetlen, te vagy a diadalmas felelet.
Kedves testvérek, mivel úrvacsora osztás lesz a következő héten, ezért olyan módon szerettem volna készülni az ige hirdetése, hogy segítséget adjak nektek ahhoz, hogy fölkészüljetek erre az alkalomra. Én úgy gondolom, mindannyian tudjuk azt, hogy Pál apostol azt mondja, hogy nagyon sok múlik azon, hogy mi történik bennünk egy úrvacsoraosztáskor. Azt hiszem, hogy nem is kell ehhez az ígét sem elolvasnunk, magunk is tudjuk, hogy mennyivel más az életünk akkor, hogyha az az úrvacsora, amiért Isten rendelte, célba ér. Pál apostolnál azt olvassuk a Korintusi első levél 11. fejezetében, hogy vagy ítéletet eszünk és iszunk magunknak, vagy pedig felszabadult lélekkel szolgálhatjuk őt. És erőt kaphatunk a következő életszakaszunkra. Engem nagyon elgondolkoztat a Korintusi első levél 11. fejezetének a 30. verse, amikor azt mondja az apostol, hogy ha az úrvacsora nem ér célba, akkor sok közöttünk a betegség, az erőtlenség, és látszik az alváson. És nagyon megrázott engem ez a kijelentés, mert én úgy gondolom, hogy ismerjük ezt a proféciát, amit olvashatunk saját magunkról, hogy a közönösség a legnagyobb bűnünk. És tudjuk azt is, hogy a Tisztus példálata arról szól, hogy a Jézus eljövetelét megelőző időszakban Sátánnak sikerül elaltatnia az övéit, mert hogy szunnyadnak, és ki mélyebben, ki pedig felületesen, de szunnyadnak. Tehát valahogy én azt fogalmaztam meg magamnak, hogy a jó Isten, ha munkálkodik mi bennünk, és Krisztus hozzánk közelebb kerül, akkor egészen biztos, hogy megváltozik az úrvacsorához való viszonyunk is. Ezt abból mérem le, hogy tudom azt, hogy mindannyian nagyon vágyakozunk a megújulásra. Én tudom, hogy azért vagyunk itt. Mert mi magunk is érezzük, hogy ez az állapot nem egy kívánatos állapot, és nagyon szeretnénk fölemelkedni. És úgy végig gondoltam, hogy az őskeresztény minta, amire szeretnénk eljutni, az miből is állt. Ha kinyitjuk az apostolok cselekedetei egy könyvet annál a fejezetnél, a második résznél, ahol leírja azt, hogy ő rájuk mi volt jellemző, akkor az egyik az, hogy naponta házonként megtörték a kenyeret. és éltek ezzel az eledellel. És engem nagyon mélyen érintett az, hogy föl tudnánk-e minden nap készülni egy úrvacsoraosztásra. Ugye praktikussági szempontokból mi negyed évente jöhetünk ide. De én úgy gondolom, hogy az, amit ott olvashatunk, az a minta, aminek mi volt a következménye. Szívük, lelkük egy volt, senki semmiért magáinak nem mondta, akiknek több volt, azok eladták, hogy akiktől elvették a vagyonukat, azoknak legyen. Tehát egy olyan teljes közösség, amire úgy gondolom, hogy mi is teljes szívünkből vágyakozunk. Hát ez bizonyos, hogy nagyon fontos a következő hét. Jelenleg örülök, hogy ima órán is együtt vagytok, de hogy valahogy ezt a hetet úgy tudjuk rászánni arra, hogy mi készüljünk erre. Amit mond az apostol, hogy vizsgáljuk meg az életünket. Gondolkozzunk azon, hogy vajon mi az, amit az Úr cselekedni akar érettünk. És hát talán most annyit mondhatnék el nektek, hogy egy nagyon kedves zsoltáromat fogok most nektek felolvasni, amihez egy tapasztalatom is fűződik. A héten nekünk is úrvacsoránk volt az értekezleten. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy munkatársaim együtt vehetünk úrvacsorát, és hát kínlódtam egy kérdéssel, egy dologgal ezen a héten. Vasárnap olyan dolog történt, ami engem is nagyon megrázott, és hát nagyon, nagyon sok minden ment végig rajtam. És tudjátok, azt tudom nektek mondani, hogy olyan csodálatos volt, hogy a Jóisten elvégezte bennem ezen az úrvacsorán, amit neki kellett elvégezni. Amit senki más nem tud elvégezni. Tehát amikor felolvasta az igehirdető az ígét, ugye ez a kedvenc zsoltárom, ez a 40. zsoltár, ebből hangzott el ige, és az Úr elvégezte bennem azt, amit neki ott el kellett végeznie. És tényleg egy olyan békesség, egy olyan áldás volt számomra, és egy olyan nagyon mély tanítás. Úgyhogy én szívből kívánom, hogy Jóisten ilyet végezzen el ti érettetek is. Most olvassuk is ezt a zsoltárt el, amely Dávid zsoltára, és aztán majd a zsoltárral kapcsolatban szeretnék veletek egy pár gondolatot megosztani, ami hiszem, hogy segíteni fog titeket arra, hogy fölkészülhessetek a következő heti úrvacsorára. Olvasom tehát a 40. zsoltárt. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. És új éneket adott szájamba, ami Istenünknek dicséretét. Sokan látták ezt, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. 6. verstől. Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk. Semmi sem hasonlítható hozzád. Hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy előszámlálhatnám. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél. Füleimet fölnyitottad, égő áldozatokat és bűnért való áldozatot sem kívántál. Akkor azt mondtam, ímé jövök. A könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem én, Istenem. A te törvényed keblem közepette van. Vígan hirdetem az igazságosságodat a nagy gyülekezetben. Ímé nem tartom vissza ajkamat, te tudod, ó Uram. Igazságosságodat nem rejtem el szívemben. Elmondom a te hűségedet és segítségedet. Nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat. Kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem. Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen. Utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek. Számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Tessék, Uram, néked, hogy megments engemet. Siess, Uram, segítségemre. És utolsó vers, rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok. Az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítom, ó Istenem, ne késsél. Csodálatos bizonysága ez Dávidnak, azt viszont nem tudjuk, hogy mikor keletkedett ez a Zsoltár. Annyit tudunk a Zsoltárnak a szövegéből, amit a 13. versben olvashatunk, hogy bajok vettek engem körül, melyeknek számuk sincsen, utolértek engem bűneim, melyeket végig sem nézhetek, számosabbak fejem hajszálainál. De nincs ide írva, hogy melyik időszaka volt ez Dávidnak. De engem újra nagyon mélyen elgondolkoztatott, hogy a Szentírás hogyan állítja elénk Dávidot. Azt olvashatjuk róla, hogy az Isten szíve szerint való ember. És olyan mélyen érintett engem, hogy ez az ember, aki Isten szíve szerint való ember, emberként és királyként, hogyan állhat elénk mintaként, amikor ő ezt le tudta írni, hogy neki annyi bűne van, hogy nem is tudja megszámolni. Számosabbak a feje hajszálainál. És úgy végig gondoltam Dávid élettörténetét, hogy tényleg mennyi helyzetre mondhatjuk azt, hogy ilyen egy Isten szíve szerint való ember, aki hazudik több alkalommal. Aztán, amikor a hazugsága miatt menekülni kell, akkor meg utána őrültnek teteti magát, tehát megint csak egy ilyen hazugság. Aztán tudjuk a paráznaságát, a gyilkosságát, és tudjuk ennek a következményeit, aminek tulajdonképpen beérettek a gyümölcsei annak, hogy ő egy ilyen nagyon súlyos vétket követett el. Mégis az Isten szíve szerint való ember. És én úgy gondolom, hogy mi nagyon hálásak lehetünk az ihletett írásokért, hogy igen, mert ő is ember volt. És bizony nem szabad megveregetnünk a vállunkat, hogy na de uram, én parázna meg gyilkos nem vagyok. És sok mindent nem tettem, mint amit Dávid tett. De figyeljétek meg, hogy ez az ember hogyan tapasztalta az Isten kegyelmét ezek között a körülmények között. Miért állítja őt úgy a Szentírás elénk, hogy igenis ő az Isten szíve szerint való király. Én annyit szeretnék itt fölidézni, hogy talán az egyik legmélyebb gondolat Dávidnak az Istenhez való viszonyáról, ez amivel kezdődik ez a Zsoltár. Nem azért volt Dávid Isten szíve szerint való ember, mert tele volt nyomorúsággal és elesett a kísértésekben, hanem azért volt, mert így viszonyult az ő Istenéhez. Ahogyan erről itt olvashatunk. Ő megértette, hogy egyetlen egy dolog segíti ki őt ebből a mély bajból, amiben ő került. Azt mondja, várván vártam az Urat, és hozzám hajolt. Ő a szabadításra, a szabadítás valóságának a megtapasztalására vált. Figyeljétek meg, hogyha végigolvastuk ezt a Zsoltárt, akkor hányszor tér vissza az a kifejezés, hogy a te kegyelmed és igazságod, a te irgalmad, ami az egyetlen hivatkozási alap volt, hogy neki semmi érdeme nincs. Ott vannak azok a törvényszegések. De azt mondja, hogy én várván vártam az Urat. És szerintem az egyik legcsodálatosabb kifejezés az Isten szeretetéről, és hozzám hajolt. Hogyan hajlik le az Isten, aki a tisztaságban és a szentségben lakozik, a megrontotthoz és az alázatos szívűhöz? Micsoda távolság van az Isten szentsége és a bűnös ember között. És talán ezt a távolságot elemzi ilyen módon Dávid, ahogy ő megélte az akkori helyzetét, amikor utolérték a bűnei. Ki tudja, hogy melyik esetnél írja ezt le. Azt mondja, hogy a pusztulás gödrében és a sáros fertőben érezte magát. Én úgy gondolom, hogy ez az, ami megmutatja azt, hogy miért tudott Dávid fölemelkedni. Mert ő nagyokat bukott, nagyokat esett, de átérezte azt, hogy ő hova jutott. Hogy ő honnan hova jutott. Amikor ezt fogalmazza meg, hogy a pusztulás gödre, a sáros fertő. Figyeljétek meg ezt a kifejezést, én úgy gondolom, ez egy olyan kifejezés, ami azt a mocsát fejezi ki, hogy az ember benne van, és egyre mélyebbre süllyed, és külső szabadítás nélkül nem tud megmenekülni belőle. És azt mondja Dávid, hogy ez a pusztulás gödre. Mert ha valaki nem tud kimenekülni, nem tud magán segíteni, akkor milyen segítség van? Akkor ott fullad bele a sárba. És tudjátok, amikor ezt a kifejezést elolvastam, hogy a szívem is elhagyott engem. Talán ez a kifejezés mélyíti el azt, hogy miért az Isten szíve szerint való király Dávid, illetve ember. Mert ő átérezte az Isten jelenlétében, hogy ő most hol tart. Ő megértette, hogy ő most beleesett egy gödörbe, a halálnak a gödrébe, ha ő ennek ki nem menekül, akkor vége van. És én nem tudom, hogy nektek ez a kifejezés, hogy a szívem is elhagyott engem, hogy ez nektek mit jelent, de valahogy azt a nagyon mély megtört állapotot fejezi ki. Amikor azt érzi az ember, hogy végem van. Hát ha a szívem is elhagyott engem, akkor nincs, ami irányítsa az életemet. Végem van. Itt vagyok, el fogok veszni. Ezt érezte Dávid nagyon mélyen, hogy itt vagyok a pusztulás gödrében, a sáros fertőben. Senki vagyok, semmi vagyok, az egész életem semmit nem ér. De figyeljük meg, hogy milyen magasztalással válik ez a zsoltár. Mert azt mondja, hogy új éneket adott számba, ami Istenünk dicséretét. És arról szól ez a zsoltár, hogy ő dicsőíti és hálát ad az Istennek, hogy mi az, amit megcselekedett vele, mivel tud ő dicsekedni. A bűntelenségével, a tiszta életével? Csak azzal, hogy az Isten őt megkereste, megtalálta. Egyik legszebb kifejezés a Szentírásban, ez a csodálatos csoda, amit Isten cselekszik, a sáros feltőből az ember lábait a sziklára állítja. Mit jelent a szikla a Szentírásban? Kinek a jelképe? Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy amikor én azt éreztem, hogy még a szívem is elhagyott, és én itt vagyok, és senki vagyok, és utolértek a bűneim, és számosabbak a fejem hajszálainál, és én semmit nem tudok tenni, mert ez valóság, én itt vagyok ebben az állapotban. Azt mondja, én csak vártam az Urat, hogy lehajoljon, és ő lehajolt. És Krisztust megismertette vele. Gondoljatok arra, hogy ez a zsoltár, ez egy más mesiási jövendőlését teljesedik ki. Figyeljétek csak meg, hogy amikor a 6. vers azt mondja, hogy te sokat cselekedtél, Uram, a te csodáiddal, terveidél mi érettünk, semmi sem hasonlítható hozzá. Azt mondja, hirdetném és elbeszélném. És nézzétek meg, hogy ebben az ószövetségi időben élő ember hová jut el? Ezt olvassuk a 7. verstől. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél. Füleimet felnyitottad. Égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. Tehát megértette Dávid, hogy hiába viszek áldozatot. Hiába minden áldozat, hogyha valaki, akinek a jelképe ez az összes áldozat, nem jön el érettünk. És itt jön a messiási jövendőlés része, ímé jövök. A könyvtekercsbe írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Tudjátok, hogy ez egy Jézus Krisztusra vonatkozó jövendőlés. Tehát kimondhatjuk, hogy Dávid azért az Isten szíve szerint való ember, mert ő az Ószövetségben megértette, hogy az emberen csak Krisztus segít. Ez a krisztusi irgalom, és hogy az Isten tudta, hogy az ember megmentésre szorul. És amikor az első áldozatot bemutatta, hogy itt van helyetted, meg kell halnia valakinek, akkor meghalt az a bárány, amelyet Krisztus a saját kezével ölt meg. Ez előre vetítette, hogy jön majd a Krisztus, aki felül a könyvtekercsben írva volt, és ő meghozza azt az áldozatot, ami segít az emberen. Ami által az ember lábát a sziklára állíthatja föl az Isten. És talán most, hogy egy kicsit mélyebben gondolkozzunk azon, hogy hogyan segített az Isten kegyelme Dávidon. És mi volt az, amivel ő ehhez hozzájárult. Ezért most egy rövid összehasonlítást szeretnék tenni előttetek, egy néhány ígét fogok csak majd felidézni, és azt ajánlom, hogy kutassátok ti tovább majd a következő héten, amikor készültük az úrvacsorára ezt a témát, hogy eszembe jutott, hogy két ember áll előttünk ebben a korban, Saul és Dávid. Saul, aki az emberek szemében volt. kedves. Mondhatnánk így, hogy a nép szíve szerint való király. Mi volt a jellemző? Arányos testalkat. Mindenkitől egy fejjel magasabb volt. Olvashatjuk a győztes csatáit, azt a határozott személyiséget, ahogyan ő megjelent. És ha ő megjelent valahol, akkor mindenkitől egy fejjel magasabb volt. És itt van Dávid, aki egy egyszerű pásztorember, és belőle lesz király, és hogy miben van közöttük a különbség. Mi volt az a dolog, ami miatt Sault Istennek el kellett vetnie? Pedig tényleg azt mondhatnánk, hogy amiről olvashatunk a Szentírásban, azok tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk, hogy nem olyan nagyon nagy dolgok. És azért fontos, hogy mi ezt megvizsgáljuk, mert bizony könnyen elhitethet bennünket az ellenség azzal, hogy hát nincsenek olyan nagy dolgok az életünkben. De figyeljük meg, hogy mi múlik az, hogy Isten valakit el tud fogadni, vagy nem tud elfogadni. Föl tudja állítani sziklára a lábát, vagy pedig ott marad a sáros feltőben, csak éppen nem tudja, mert különben már úgy gondolja, hogy helyben rendben van az élete. Bizonyára emlékeztek, hogy amikor olvassuk a Sámuel első könyvének a 13. fejezetében Saul első bukásának a történetét, mindannyian tudjátok, hogy a királyság a legelején kapott egy próbatételt. Ez a próbatétel az volt, hogy Sámuel azt ígérte neki, hogy várakozzon 7 napig, és majd ő oda fog érkezni. És valamilyen oknál fogva, nyilván a gondviselés úgy igazgatta Sámuelnek az útjait, hogy ő késett. És mindannyian tudjuk, hogy miután már ugye valamitől félt Saul, hogy elszéled a nép, akkor mindannyian tudjuk, hogy ő hogy a katonai ruhában megtett egy olyan dolgot, amit soha nem teltett meg az Ószövetségben senki, aki nem volt pap, hogy ő maga égő áldozatot és hála áldozatot mutasson be. És amikor megérkezik Sámuel, akkor megkérdezi tőle a 11. vers szerint, hogy mit cselekedtél. És most szeretném elolvasni ezt a szakaszt, ami innen következik a 11. verstől. Saul pedig felelt. Mikor láttam, hogy a nép elszélett mellőlem, és te nem jöttél el a meghagyott időre. A filiszteusok pedig összegyűltek már Mikmásban. Azt mondtam, mindjárt reám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én az Úrnak színe előtt még nem imádkoztam, bátorságot vettem azért magamnak, és megáldoztam az égő áldozatot. Úgy föltettem magamnak a kérdést, hogy mi volt a bűne Saulnak? Én úgy gondolom, hogy egy olyan dolog, ami bizony mindannyiunkkal előfordul. A türelmetlenség. Nem várta meg, amíg Sámuel odaért. És úgy fölmerült bennem, én különösképpen türelmetlen fajta vagyok, hogy engem ez különösképpen megszólít ez az ige szakasz. Itt egy türelmetlenségről van szó egyrészt. Másrészt pedig ennek a következményeként, hogy akkor ezek után pedig egy engedetlenség, így mondhatnánk, hogy egy olyan dologban, ami számunkra nyilván most természetes, hogy ezt nem tehette meg egy király. És olyan megrázó ez, hogy amikor annyit kérdez tőle, Sámuel, mit cselekedtél? Akkor nekem az a megrázó, hogy magyarázza. Hogy miért csinálja. Nem azt mondja, azt kérdezte tőle Sámuel, mit cselekedtél. És tele volt magyarázattal. És engem nagyon megrázott ez, hogy amikor velünk megtörténik bármi, akkor magyarázkodunk-e, hogy ezt miért csináltuk. Itt azt olvassuk, hogy itt egy csomó magyarázat hangzik el. Na most ezzel szeretném szembeállítani Dávid élettörténetét. Sámuel második könyvéhez lapozzunk. Mindannyian ismerjük az ő élettörténetét, hogy tényleg mi volt az a rettenetesen tragikus dolog az ő életében, amit ugye elolvashatunk a 11. fejezetben, hogy ő ő beleesett egy nagyon nagy nyomorúságba, hogy a kényelmességében meglátott egy idegen asszonyt, ugye ezt magáévá tette, és mivel a férje útban volt, ezért ugye kivégezte őt. Olvassuk el Sámuel első könyve 12. fejezetében a 13. verset. Hogy miután már alkalmasnak látta az Úr, hogy az Isten prófétája megkeresse, akkor mit olvasunk ezzel szemben, amit Saulnál olvastunk, Dávid esetében? Mindannyian ismerjük, hogy elmondott egy történetet Nátán próféta. És amikor a király felháborodott a történeten, hogy ki az az ember, aki ilyet mert csinálni, és ki mondja azt, hogy hát halálra méltó az az ember, és a bárányért 4 annyival fizessen, akkor utána elolvashatjuk, hogy milyen konkrét névre szóló feddést mondott el Nátán próféta. És nézzük a 13. verset. Ennyit mondott Dávid Nátánnak, tehát 2 Sámuel 12-13. Vétkeztem az Úr ellen. Ennyit mondott. Semmi többet. És szerintetek az, amit ő kimondott, mi történt az ő lelkében? Hogy ennek nyomán ugyanazzal azzal a gondolattal azt mondja a próféta, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Mi múlik az, hogy fölállhatunk a sziklára, vagy nem állhatunk föl? Hogy gondolkozunk a bűneinkről? Úgy, ahogyan Saul, hogy meg lehet őket magyarázni. Fáradt voltam, a másik, vagy mit tudom én miért, magyarázkodunk, teljesen mindegy miért, de megmagyarázzuk. És valahogy így fölmentjük magunkat. És én úgy gondolom, hogy noha ez a Zsoltár nem ekkor keretkezett, mert nincs odaírva. De ha mellé olvassuk a 32. meg az 51. Zsoltárt, én úgy gondolom, hogy ez a szívem is elhagyott engem. Utolértek a bűneim, és azok számosabbak fejem hajszájnál. És én ott vagyok a gödörbe, és halálra méltó vagyok. És ennyit mondott, hogy vétkeztem az Úr ellen. Ugye ott azt mondja a Zsoltárban Dávid, hogy egyedül az Úr ellen vétkeztem. És tettem azt, ami hamis az ő, ami hamisság ő előtte. És hogy az Úr ki tudta mondani a prófétával, hogy az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni, mert látta azt, hogy ez a megtört szív, ahová lehajol az Isten. És utána azt mondja az Úr neki, mindazáltal, mivel alkalmat adtál a gyalázásra az Úr ellenségeinek a dologban, te fiad is, aki lett néked, bizonnyal meghal. A bárány közül az első, akinek meg kellett halnia. És számámra olyan megrázó az, hogy Dávid talán akkor szembesült először, mikor a gyermek beteg lett, hogy miattam szenved ez a gyerek. Ha az Úr megbocsátott, miért engedte meg a következményeket? Miért kellett neki 4 annyit fizetnie? Egy párhuzamos történet, Jákob története. Hogy úgy gondolom, hogy amikor ő menekült, és megjelent a mennyből a létra látomása. Én úgy gondolom, hogy Jákob már akkor megbánta, amit csinált. És emlékeztek, hogy még mi mindent viselt azután? Hányszor szembesült azzal, hogy ő is becsapott az édesapját meg a testvérét, és őt is hányszor becsapták? Hányszor változtatták meg a bérét? Hogy Isten az embert alázatban tartsa, szükséges, hogy megengedje a következményt, hogy meggyűlölje, amit csinált. És olyan megrázó, ahogyan Dávid bőtöl és könyörög. Hát, ha az Úr megváltoztatja az ítéletet. Ott szembesül azzal, hogy miattam kell ennek a gyermeknek meghalni. Miattam szenved a feleségem. És én úgy gondolom, hogy amit ő elmond ezután, ugye, amikor meghal, nem merik megmondani, ugye ott a szolgák, és megkérdezik tőle, hogy mi dolog, hogy te ezt tetted, és nézzétek meg, hogy mennyire mély alázattal fogadja ezt a következményt is, Dávid. Így olvasom a 22. versben. Még a gyermekért addig böjtöltem és sírtam, mert ezt mondottam. Ki tudja, talán az Úr könyörül rajtam, és megél a gyermek. De most, hogy meghalt, vajon miért böjtölnék? Vajon visszahozhatom-e azzal? Én megyek ő hozzá, de nem ő jön vissza én hozzám. Én úgy gondolom, hogy amiért Isten szíve szerint való ember Dávid, hogy a következményeket nagyon mély alázattal fogadta. Nézzük meg, hogy mindezek után, miután ugye beértek a gyümölcsei a gyerekeknek az életében is, hogyan tudta ő fogadni ezeket a helyzeteket, amiket az Isten megengedett? Bizonyára emlékeztek, hogy a legmélyebb fájdalom Absalom lázadása lehetett. Tulajdonképpen mondhatnánk, hogy akkor ért a csúcsra ez az egész történet, mert valahogy azt látjuk, hogy Dávid élete megrokkant. Nem volt olyan hitele a gyermekei előtt. Elgyengült abban, hogy fegyelmezze a fiait, és ennek beérettek a gyümölcsei. És olyan megrázó, hogy amikor ő menekül, sírva, könyörögve, akkor mennyire átérzi azt, hogy ő micsoda bajba sodorta az egész országot is. Hogyha a második Sámuel 15. fejezetéhez lapozunk, akkor nagyon különleges számomra az, hogy amikor Sádok oda megy, és hozza az Isten szövetségének a ládáját, akkor mit mond Dávid ebben a helyzetben? Olvasom a 25. és 26. verset. Vidd vissza az Isten ládáját a városba. Ha én az Úr előtt kedves leszek, engem ismét hazahoz, megmutatja nékem azt az, és az ő sátorát. Ha pedig azt mondja, nem gyönyörködöm benned, ím hol vagyok, cselekedjék velem úgy, amint néki tetszik. Dávid élete végén is, amikor tudjátok népszámlálást tartott, és három dolog közül választhatott. Azt mondta, hogy inkább essek az Úr kezébe. Én úgy gondolom, hogy amiért Dávid szíve szerint való király, illetve ember Dávid, az ez a magatartás. Cselekedjék velem úgy, amint néki tetszik. Ha arra van szükség, hogy én viseljem a következményeket, akkor elviselem. És ehhez nem kell oda az Isten ládája, mert ha az Isten segíteni akar, akkor segíthet. Nyilván előtte lehetett az a történet, amikor elvitték a ládát, és tudjátok, hogy mi történt vele, hogy nem a láda menti meg az embert, hanem az Isten maga menti meg az embert. És ha ő kegyelmet és irgalmat akar gyakorolni, kegyelmet és irgalmat gyakorol. De ezért gondoljatok erre, hogy a papoknak is micsoda példa lehetett ez a mély megalázkodás. Ha az Isten engem visszahoz, úgy is visszahoz, de azt mondja itt, hogy cselekedjék velem úgy, ahogy néki tetszik. És bizonyára emlékeztek arra is, hogy amikor szidalmazza őt egy ember, hogy a 16. fejezetben olvassuk, eredte vérszopó és Isten tisztelet, istentelen ember, megfizet néked az Úr Saul háza népének véréért. Ugye igaz volt ez, amit mondtak ott? Hát az abszolút nem volt így. Mert nem a Saul vétke miatt történt, hanem a saját vétke miatt. És hogy egy ilyen alázat, amit olvashatunk ebben a helyzetben, hogy azt mondja, hogy hagyjat, hadd mondja. 10. vers, 2. része. Hadd szidalmazzon, mert az Úr mondotta néki. Azt mondja, hogyha fölkelnem a saját fiam, most itt van egy másik ember. Az Úr mondta neki, mert valóban az életének abban a szakaszában ő istentelen volt, amikor azokat a vétkeket elkövette. És látjátok, hogy ez az a lelkület, ami szembeáll a Saul lelkülettel. Hogyha visszalapozunk a Saul történetéhez, akkor láthatjuk a másik történetnél is, hogy tulajdonképpen nem mondhatjuk, hogy ezek olyan nagyon nagy dolgok voltak, amiben Saul elesett. De ami miatt nem tudott az Isten rajta segíteni, az legelőször is ez a magyarázkodás volt. És a másik történetnél pedig, amit olvashatunk, Sámuel első könyve 15. fejezetében, ugye ismerjük azt, hogy az Úr adott még egy próbát, lehetőséget Saulnak. Tehát nem úgy volt, hogy azért, mert Saul egyszer nem látta be, Isten végérvényesen elvetette volna Sault, hanem kapott egy másik lehetőséget. És olyan megrázó az, amit olvashatunk itt, hogy ha az ember egy dologban nem jut belátásra, milyen könnyen azon a lejtőn, amelyen elindul, nem tud visszafordulni. Mert hogy azt látjuk, hogy amikor ugye meghagyták a Agágot, ugye meghagyta a király, és azt mondja itt a 9. versben, hogy Saul és a nép, tehát nem arról volt szó, hogy a nép tette volna, és Saul tudta nélkül, meghagyta Agágot, meg a juhoknak és barmoknak a mások szülötteit, hogy tudjátok, úgy legyen, mint ahogyan mentek haza a csatából győztesen, hogy ott volt a sok ragadomány. Ugye, amit hazavittek, és ugye ott állt a király, hogy na most én győztem le. És tudjátok, engem annyira megrázott, hogy Saulnak csak ilyen kicsi bűne volt, hogy szerette azt, ha dicsérik. Ennyi volt. Szerette azt, ha dicsérik. Hogyha valaki előtt úgy tűnik fel, hogy ő az, aki ezt cselekedte. És úgy elgondoltam, hogy bármelyikünkkel előfordul ez, hogy szeretjük, ha dicsérnek minket, és nehezünkre esik, hogyha nem dicsérnek. Hogyha nem ismerik el a munkánkat. Ennyi volt a Saul bűne. Mellette meg az engedetlenség. Tehát egyik bűn bevonza a másikat. És ugye úgy gondolom, hogy arra is rámutat, hogy ez volt a gyökere, mert azt olvassuk itt a 17. versben, hogy amikor Sámuel elment, mert az Úr mondta neki, hogy elvetettem. És olyan elgondolkodható, ezért elvetni egy embert? Mert sokat gondolt magáról. Nézzük csak, mit mond itt az Úr. Nem de kicsiny voltál te magad szemei előtt is, mindazáltal Izrael törzseinek fejévé lettél, és az Úr királyá kent fel téged Izrael felett. Emlékeztek, amikor Saul elbújt a holmik közül, és úgy kellett őt előszedni onnan, hogy ki a király? Azt mondja itt Sámuel, hogy ebből a magatartásból, hogy te azt mondtad, hogy én egy kicsi vagyok, hát én egy kicsi törzsből származok, én nem vagyok erre méltó. Ebből a magatartásból esett ki Saul. És utána pedig tényleg egy olyan megrázó dolog, hogy mint aki már nem is látja, hogy mibe jut. Mert amikor azt mondja az Úr, hogy miért nem hallgattál, mondja neki Sámuel a 19. vers szerint. Akkor nézzük csak meg a 20. verset. Én bizonyára hallgattam az Úr szavára, és azon az úton jártam, amelyre engem az Úr elküldött, és elhoztam Agágot, az amálekiták királyát, és az amálekitákat elpusztítottam. A nép azonban elvette a prédából a megsemmisítésre rendelt juhoknak és ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak a te Istenednek Gilgálban. Ez egy nagyon megrázó dolog. Elveszhetünk azért, mert ilyen, nyugodtan mondhatnám, aprónak titulált bűnöket nem látunk be. És olyan vakságra jutunk, mint Saul, hogy azt mondja, hogy én bizonyára hallgattam az Úr szavára. És én bizony megcselekedtem. Igaz, hogy itt van Agág is, meg itt vannak ezek a juhok, de én megtettem azt. Olyan döbbenetes számomra a szívnek ez a megkeményedése. Ahonnan már nem tud visszahívni semmi. Senki és semmi. Mert egy tudatos szembeállás, amikor valaki nem ismeri el, és látjátok, ennyiről van szó. Türelmetlenség, engedetlenséggel, egy kis tetszeni akarás, másoknak tetszés, és a kor szokásaihoz igazodni, szintén engedetlenséggel. És olyan megrázó Saul életének a története. És ezzel szembe áll Dávid élete. Én szeretnék visszatérni a Zsoltárunkhoz, hogy én szívemből kívánom, hogy az Isten mindannyiunkat erre a lelki magatartásra segítsen, amire Dávidot eljuttatta. Hogy engedjük, hogy az Úr vizsgáljon bennünket. És mutassa meg, hogy mi az az életünkben, amivel neki dolga van. És amelyeken nekünk egyetlen egy dolgunk van, hogy alávessük magunkat a Szentlélek olyan munkájának, hogy meglássuk azt, hogy igen, a pusztulás gödrében, a sáros fertőben vagyunk ezek miatt. De nekünk van egy szabadítónk. Az, akiről a könyvtekercsben írva van, aki eljött, hogy megmutassa, milyen az az élet, amikor az ember szívében az Isten törvénye a keble közepette van. Az a tökéletesen engedelmes élet, ami beszámítatik az embernek igazságul. De újra elolvasnám a 11. verstől terjedő szakaszt. Vígan hirdetem az igazságosságodat a nagy gyülekezetben. Ím én nem tartom vissza ajkamat, te tudod, ó Uram. Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet. Nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. Bárcsak a Jóisten segítene bennünket abban, hogy mi is tapasztaljuk az Isten kegyelmét és irgalmát. Hogy bárcsak mi is azt tudnánk hirdetni. Azt az igazságosságot, azt az irgalmasságot és azt a hűséget, ahogyan az Isten irántunk van. Én szívemből kívánom, hogy mindannyian tapasztaljuk ezt a csodálatos dolgot, amit az Isten mindannyiunknak felajánl, amit itt olvashatunk az utolsó versben. Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítom, ó Istenem, ne késél. Én szívemből kívánom, hogy Isten cselekedjék mindannyiunkért, és mi is várván várjuk az Urat, hogy szabadítónká lehessen. Ezt cselekedje meg Isten mindannyiunkért az ő kegyelméből. Amen.